Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Az Epronex Hungary két versenyzőjével, Karl Ádámmal és Gönczi Gergővel beszélgetünk. Sziasztok, srácok!
Hello, sziasztok! Sziasztok!
Nagyon örülök, hogy végre összetudtuk hozni. Azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy március 14-én beszélgetünk. Ti hol vagytok most egészen pontosan?
Rodoszon vagyunk éppen, a rodoszi körverseny ma kezdődött el, de most már itt vagyunk harmadik hete. Utolsó 4 napunkat töltjük itt. Ezt megelőzte még egy kétnapos verseny, egy egynapos, egy kritérium, szóval úgy végig foglalkoztatva voltunk, ez már ilyen félig edzőtábor, félig versenytábor.
Ádám, az, hogy már március elején mentek, tavaly azt néztem, hogy egy nagyon picit később volt a kezdés, te ennek örülsz, ez tök jó.
Hát én megmondom őszintén, hogy ennek igazából örülök, mert a mi szintünkön, vagyis hogy ez a pont kettes szinten elég kevés verseny van így tavasz során, és a Tour de Hongrira pedig én úgy preferálom, hogy előtte azért egy jó pár versenynap már van a lábamba, meg hát nyilvánvalóan így hamarabb formába is fogok tudni kerülni, úgyhogy nekem ez így elég pozitív.
Április az általában nem szokott ennyire tele lenni, most meg így 2 hét alatt hip-hop bejött 3 több napos, szóval ez tökre pozitív meglepetés, úgyhogy lesz lehetőségünk bőven Tour de Hongrie előtt versenyezni, nem 8 versenynappal mennek neki a csapattársaink.
Nyilván ez nem a ti feladatotok, de nehéz egy ilyen Rodosz szintű versenyre meghívót kapni, esetleg ismerni kell valakit, vagy ez hatalmas szerencse?
Én úgy tudom, hogy meg kellett mozgatni sportdiplomáciában köveket, hogy eljuthassunk ide. Úgyhogy köszönjük.
Amennyire te tudod ezt a részét, az, hogy mondjuk egy Adria Mobil Grand Prix-ra eljussatok, vagy egy Tour de Loire-ra, ahol te voltál tavaly áprilisban, ez ugyanez a kategória, hogy jó ismeretség nélkül nem nagyon lehet meghívót kapni?
Hát igen, a kapcsolatok mindenképp nagyon fontosak, meg hát egyes versenyeken így a csapat teljesítményét is nézik, vagy hát így a hírnevét, hogy meg hát nyilvánvalóan az, hogy most kontinentális szintre lépett a csapat, azt gondolom, hogy azért ez is könnyíti azt, hogy több versenyre kapjunk meghívást.
Hogy nézett ki a ti elmúlt egy-két hetetek, akár hónapotok, mennyire tudtatok például melegben Spanyolország Alicante edzőtáborozni? Geri, kezdjünk veled, szóval, hogy mióta jöttetek el otthonról?
Hát én otthon, mondjuk most már Pécset mondom otthonomnak, onnan február 2-án jöttem el, azóta nem vagyok otthon. Ja, azért ez már kicsit kezd hosszú lenni, de mint mondtam, 4 nap, és menjünk haza. De most még persze itt vagyunk fejben. Alicante igazából az így nekem még új volt. Spanyolországban jártam már egyszer ezelőtt, de nem edzőtábor volt. Ez most így új, de nagyon klassz hely, én visszamennék oda.
Ádi, neked mennyire volt új Spanyolország, mennyire edzőtáboroztál már Alteában?
Általában még konkrétan egyébként nem voltam, viszont 4 éve kb. Lehettem a komitás edzőtáborban, Olivában, ami annyira nincs messze onnan, úgyhogy valamilyen szinten én ott már ismertem a környéket. Igazából azt gondolom, hogy ez is egy előrelépés volt így a csapat terén, hiszen az időjárási körülmények azért jobbak voltak, mint az előző években, például ugye a horvátországi edzőtábor, hogyha nézzük, igazából jól sikerült az edzőtábor, megfelelő mennyiségű edzésmunkát sikerült végezni, talán 1 nap volt, hogy rosszabb idő volt, kicsit szemelkélt az eső, de úgy összességében végig szép időnk volt, én pozitívan tekintek erre vissza.
Ha összehasonlítod a mostani teledet, vagy februárodat a tavalyival, akkor, és nézzünk helyszínt, nyilván időjárást, bár arra nagy kihatásotok nincs. Mennyivel tudtál több minőségi edzésmunkát végezni?
Igazából akkor a különbség szerintem úgy nem volt, inkább úgy mondanám, hogy komfortzónán belül voltam inkább. Tehát tavaly is ugyanúgy elvégeztem az edzéseket, akkor is, hogyha még nem volt olyan szép időjárás, csak az nem volt annyira kellemes, hogy így mondjam. Most viszont így zökkenőmentesen nem is kellett igazából így áthelyezni napokat. Tehát amikor rosszabb idő van, akkor azért előfordul, hogy mondjuk megcserélgettem a napokat így az edzéstervem belül, de így szerencsére így végig lehetett kb. Csinálni azt, amit az edző előírt.
Geri, ha még emlékszel a számokra, hány nap, most maradjunk Alicanténál, hány edzésnapotok volt, ebben mennyi a pihenő, illetve hogy hány kilométert mentetek, ha esetleg előtted van szintet is mondhatsz, csak úgy nagyon nagyjából.
Teljes pihenőnap az zéró, legalább 1 órát mindig mentünk, hogyha pihenőnap volt, ez nagyjából 3 naponta, mármint, hogy minden negyedik nap volt pihenőnap.
Szintkülönbségben az a heti 12-13 ezer méter, szóval úgy minden edzésre azért jutott 2-2500 méter szintkülönbség. Óra számban az 24 és 25 óra volt talán, 2 hét, meg volt még ott egy csonka hetünk.
Útvonalat ilyenkor hogy állítotok össze? Tehát megérkeztek, jó, nyilvánvalóan Cyclo-Lodge, Spanyolország, Lányi Tomi, van helyismeret. De ha ő nem lenne, akkor ilyen esetben edző útvonalakat hogy állítotok össze? Vagy mindig van egy valaki, aki ismeri a környéket?
Most így idén, hogy az Orosz Geri volt így, vagy hát nem idén, de így az elmúlt évek folyamán meg egy összességében is neki van a legnagyobb helyismerete, úgyhogy leginkább ő volt, aki így segített nekünk megfelelő útvonalat választani, de aztán volt, hogy mondjuk egy edzésen belül is, ugye valamilyen szinten már mindig valaki így mást csinál, vagy hát más résztávok vannak kiírva, és akkor ilyenkor így a többieknek is ő volt leginkább az, aki ajánlott útvonalat.
Geri, hányszor futottatok össze nagy csapattal, másik csapattal, ilyenkor ők leveszik, hogy azért nem egy amatőr sorral, hanem egy szervezettebb brigáddal van dolgunk, tehát be lehet állni neki, vagy itt mindenki csinálja maga dolgát, azt max intetek a másiknak.
Nagyon sok profival találkoztunk, meg amatőr bringással is. Ott volt olyan lejtmenete, szerintem legalább 100 bringás jött szembe azon a 6 kilométeren. Ez a Valdébói lejtmenet, ahol volt egy csomó teszt az Vift Academy sorozatban is, aki nézte. Egyébként intünk egymásnak, mi levesszük, hogy ők profik, ők rólunk. Szintén valószínűleg már azért szervezetten mentünk, meg kísérőkocsival, mindenki int a másiknak. Mondjuk ez nem igaz, mert egy csomóan nem intettek vissza, de azért mi persze köszönünk, ahogy illik. A pozitív meglepetés volt egyébként, hogy már kicsit temettük a profikat, de a vízmások közül volt, ahol mindenki visszaköszön. Amúgy ott mindenki intett, az mondjuk egy pozitív meglepetés volt. Amúgy nagy csapattal, minden edzésen szerintem, férfivel, nőivel egyaránt.
Beszéljünk egy picit a szállásról. Alicante, ha valaki Instagramon rákeres, Cyclo-Lodge Spanyolország, ugye ez Lányi Tominak a, én mindenkitől így hallom, kerékpáros barát háza szállása. Mitől? Hogy képzeljem el ez? Mitől kerékpáros barát? Nyilván tök jó helyen van, azt értjük.
Hát a szállást az igazából egy nagy, nagy villáról van szó, elég sok szobával, és hát amiért én így kerékpáros barátnak mondanám, hát egy az, hogy Tomi miatt, meg hát van külön kerékpártároló, maga a helyszín eléggé ott van a toppon, tehát rengeteg útvonal van igazából a háztól kb. Kiindulva, minden nap másfelé tud edzeni az ember, hogyha nagyon akar, meg hát a Tomi, hogyha úgy van, gondolom, akkor vannak olyan szolgáltatásai is, hogy esetleg hogyha kerékpárral érkezik valaki, akkor a reptérre érte tud menni, vagy lehet legalábbis nekünk segített az, hogy mások olyan, azt most nem tudom pontosan, de gyanítom, hogy azért másokon is tud így segíteni.
Két fontos kérdés, útminőség, illetve az autók hozzáállása a kerékpárosokhoz. Te ebben mit tapasztaltál?
Hát nagyon pozitív, tényleg. Az útminőség az mondhatni, hogy hibátlan, kátyúk azok nagyon ritkán vannak, szinte nincsenek. Esetleg ami így zavarolhat, az így az út szélén vannak ilyen, hogy
Mint a
mondjam,
rázókő.
így van. Tehát arra figyelni kell, hogy azért ki tudja ütni a kormányt az ember kezébe, hogyha nem figyel, vagy nem fogja rendesen, de ezen kívül az útminőséggel nincsen baj.
Én egyébként elgondolkoznék rajta, hogy Pest megyében hány halál vagy balesettel végződne az első nap ilyen kerékpáros forgalom mellett.
Az autósok meg igazából kb. Megvárják, amíg tényleg biztonságosan lehet előzni. Nem az van, hogy most beleerőltetik magukat olyan szituációba, ahol ők se tudják, hogy most mindenki életben marad-e. Én azt tapasztaltam, hogy kultúráltan végvárják, amíg biztonságos lehetőség van előzésre.
Ádi, én azt nem tudom rólad, hogy te itthon merre szoktál edzeni, de ott nagyon negatívak a tapasztalatok?
Hát, előfordult már. Tudnék meredekebb sztorikat mesélni.
Egyet mesélj!
Jó, akkor egyet mesélek. Hát egy pár éve volt, hogy D. Kovács Dáviddal télen, nem is tudom, talán december környékén, Szentendre felé bringáztunk, és leszorított minket egy kedves úriember. Hát a Dávid talán ő mutatott is neki valami cifrábbat, de úgy különösebben úgy nem számítottunk semmire, tehát továbbhajtott, majd ő kapott egy pirosat, vagy hát azt úgy kell kérdeni, tehát nyilván lecentizett minket, és azért mutatott neki valamit a Dávid. Hát ő pirosat kapott, mi nyilvánvalóan gurultunk felé, vagy hát ki is kerültük, mert volt annyi hely, hogy elguruljunk mellette. Kb. Amíg mellé értünk, kinyitotta az ajtót, elővette egy fegyvert, vagy egy pisztolyt, azt ott felhúzta a szemünk láttára, mi meg így, hát nem tudtunk mit csinálni, nyilván megijedtünk, elgurultunk mellette, már nem tudtunk hogy megfordulni sem, mert lendületbe jöttünk. Úgyhogy ilyen sztorik vannak, amit itt egy öröm nem tapasztaltunk, úgyhogy...
Jó, mondjuk ez így meredek első hallásra.
Hát ilyenek előfordulnak. Jó, mondjuk azt kell mondanom, hogy újabban már azért nem jellemző, vagy hát velem annyira, hogy nem történnek dolgok, ilyen hasonló esetek. Meg én megmondom őszintén, hogy elég sokat megbringa úton is. Tehát van Szentendre felé ott az a új építésű bringa út. Én elég gyakran járok arra, hogyha a Pilisbe is megyek, és a Pilisen belül is vannak lezárt, nem tudom, erdőgazdasági, vagy milyen utak, és én azokat preferálom egyébként. Szóval én így a nagyon forgalmas utakat én nem nagyon szoktam erőltetni amúgy sem.
Geri, valami friss és hasonlóan szép emlék itthonról?
Hát nem tudom, mondjuk én nem, nekem a legmeredekebb az szintén egy ilyen útszéli atrocitás volt, ott nem fegyvert fogtak rám, mondjuk ott konkrétan rávertek egy olyat a bordámra, hogy eldőltem majdnem be az árokba. Az se volt egy ilyen zenés táncos mulatság. Én nem mondom azt, mint Ádi, hogy ilyenek megtörténnek, ne ilyenek, ne történjenek meg, menjenek a francba, akik ilyen mernek csinálni közlekedő társaikkal.
Abszolút. Kanyarodjunk vissza Alicante-ba. Egy fontos kérdés, ilyenkor ti hogy oldjátok meg az edzőtábor kaja részét? Mindig más vásárol, esetleg Gönci úr tudását kihasználva speckó termékeket vesztek, mindenki saját maga megoldja, ez hogy néz ki?
Dina Marci pár napja szólt, vagy hát szívta le őket, hogy tiszteviek vagytok itt a Geri, és nem kérdeztek tőle. Hát amúgy a vásárlást ezt mindenki magának oldotta meg, a főzés az már olyasmi volt, inkább, hogy kalákába összedobtuk egymással, összeálltunk, főztünk együtt, vagy hogyha valaki szeretett volna, akkor egyedül magának főz. Többségében volt a csapat által biztosított alapanyag, ezen kívül, aki még akart vásárolni, az hozzáadhatta a sajátját, de viszonylag jól el voltunk látva, nem kellett túl sokat élelmiszerre költenünk. A frissítőket azt általában megcsináltam én, vagy Arany Gabi segítségével minden napra volt rice cake bőséggel.
Ádi, nálad ez a súly kérdés, kaja kérdés, mennyire fontos, vagy simán tartod azt a súlyt, ami kell?
Hát megmondom őszintén, én erre annyira úgy nem szoktam rá stresszelni. Tehát én annak a híve vagyok, hogy no food, no power. De nyilvánvalóan arra azért próbálok odafigyelni, hogy minél minőségibb tápanyagokat vigyek be. És hát én úgy vagyok vele, hogyha folyamatosan versenyzek, vagy megedzek, akkor vissza is kell pótolni azért, amit elhasznál a szervezet. És nagyobb edzések után nem is tudok körülbelül annyit enni, amennyit kéne, hogy visszapótoljon. Úgyhogy jó, nyilván ez most nem azt jelenti, hogy 0-24 végig eszek, azért valamilyen szinten odafigyelek, de nem ez jár mindig a fejembe, hogy most 300 grammal könnyebbnek kéne lennem, meg stb. Ennyire így nem, vagy ennyire nem fordítok erre figyelni.
Ha visszagondolsz egy hosszú edzés napra, kint Alicante-ba, szigorúan a bicón, mit és mennyit ettél, csak úgy nagyon nagyjából?
Hát volt egy hosszabb napom, ami körülbelül 5 és fél óra volt, vagy 6, az is lehet, hogy 6, illetve nem csak egy volt, csak most egyet kiemelek. Megmondom őszintén, nem számoltam, hogy hány szeletet ettem, meg rice cake-et, de kellő mennyiséget.
De akkor mi az alapformulád? Egy óra után fél óránként teszel, vagy?
Hát igen, körülbelül így. Nyilván az edzés intenzitásától függ, de ilyen fél óránként azért mennyi színűre szokott abban rice cake-t menni?
35 gram.
Tehát akkor mondjuk egy óra alatt olyan 60 grammot beviszel.
Így van körülbelül.
Hát csak kajával, plusz még az
üdvözlőmélyesítel.
Igyekeztünk rágyúrni, hogy legyen 100-120 gram óránként, hogy ez mindenki szoktassa magát.
Mert hogy szoktatni kell a gyomrot egyébként évelején?
Igen, abszolút muszáj, mert hát eltűnnek azok a felszívó fehérjék a bélfalról, amik egyébként a szénhidrát felszívásáért felelnek, úgyhogy ezért muszáj ráedzeni, hogy fel is tudja szívni az ember, ne csak bevinni, meg a gyomorürülést is ehhez meg kell edzeni. Ez egyébként egy ilyen 8-9 hetes folyamat, mire sikerül annyira megedzeni a beleket, hogy ezt a mennyiségű szénhidrátot fel is vegye.
Innen jut eszembe, nektek van zselé vagy szelet szponzorotok, esetleg mindenki veszi magának, ugye ez konti szinten nem biztos, hogy alap.
Ilyen szempontból szerencsések vagyunk, mert ellát minket Science in Sport termékekkel a Nutri Depot. Egyébként még kapunk zselén és szeleteken kívül időnként koffein tartalmú termékeket, nitrát termékeket, protein szeleteket, vagy teljes fehérje porokat, úgyhogy szerintem ilyen szempontból szerencsésnek mondhatjuk magunkat.
Kaja után bicó. Milyen kerékpárral mentek? Mutasd be egy picit, légy oly kedves. Mekkora változás mondjuk a tavalyi évhez képest, ha van?
Hát igen, egyébként most hát azt kell tudni így az idei évről, hogy késtek a kerékpárjaink, és nyilván nem a szponzor, meg nem is a csapat hibájából, nem tudom, kellő úton, vagy mi volt a
Hát
sztori.
igen, hogy a szuezi csatornát ugye elzárták, és azért Jemennél kellett tenni egy nem kis kerülőt, egy afrikánit, úgyhogy ezért
Így van.
késtek a bringák.
Úgyhogy úgy volt, hogy edzőtábor előtt már megérkeznek, de végül csak így a mostani verseny előtt, nem is tudom, 2-3 nappal korábban értek ide. Hát még nekünk is be kell ülni, nyilván úgy nagyjából már beállítottuk, amennyire tudtuk, de vannak rajta speciális alkatrészek, amik meg így Magyarországon ritkábban kapható, például is mínuszos stúcnit próbál keríteni rá, elég ritka, úgyhogy azt még nem is sikerült szereznem, de egyébként vidérekkel megyünk idén, no limited kerekekkel, 12 sebességes Ultegrával, DI2-val. Hát nekem eddig az a tapasztalatom, hogy a bringam elég merev, elég gyors. Hát most valószínűleg még mindenki úgy érzi, hogy át kellett ülni, vagy nekem legalábbis ez nem egyik pillanatra a másikra megy, hogy megszokjak egy teljesen más biciklit. Tudnék itt mesélni egy sztorit.
Hát akkor Ádi, légy ő kedves!
Belgiumi VB-n volt 3 éve talán. Nekem már itt összefolynak azért, hogy ebben sem jobb is. Körülbelül annyi ideje, hogy
2021.
Így van, igen, tehát 3 éve. Ugye Monakóban voltam akkor még, ott Northwave ruhákkal mentünk, aminek más volt a betét mérete, mint a válogatott ruhának. Hát kimentem a VB-re, összeálltották a bicómat, ahogy az előtte volt. Nem értettem, hogy mi a probléma. Tehát, hogy nem éreztem úgy magamat, mint előtte rajta, és így nem tudtam, hogy mi a gond, és akkor jöttem rá, hogy ja, más ruházattal megyek, a betét az valószínűleg egy fél centivel vékonyabb, és akkor állítani kellett a nyereg magasságon. Tehát én ennyit megéreztem, hogy lényegében, hogy más betét van a gatyámba. Hát ehhez képest most ugye teljesen másik bringáról van szó. Tehát kell azért idő, hogy mindenki hozzászokjon, úgyhogy hát rajta vagyunk most így ezen.
Primadonna vagy.
Sőt, én azt is néha megérzem, hogyha vastagabb zokni van rajta.
Ádi, én ilyen szempontból téged nem ismerlek, tehát ha én most megkérdeznék 10 darab magyar versenyzőt, aki nyomult veled nem keveset, akkor 10-ből 10 azt mondaná, hogy ja, akar, ne viccelhető, tényleg ilyen válogatós, finnyás.
Ne, hát azért annak nem mondanám magam, de ilyen téren, a bicikli beállítás téren az vagyok. Valószínűleg nem tudnak róla, mert így egy csapatban még nem nagyon, vagy hát ugye 4 évet Monakóba töltöttem, ott meg egyedül voltam. Azok a csapattársam, ők lehet, hogy tudnának ilyen téren mesélni rólam, de úgy általánosában nem tartom magamat válogatósnak.
Szólok, hogy 11-en vagyunk itt, vagy 12-en a csapatból, hogy megkérdezzünk 12 ringást.
Geri, ha összehasonlítjuk a tavalyi Csipolinot a mostani Villierrel, akkor nálad?
Ez előrelépés, persze. Technológiában előreléptünk, végre tárcsafék, 12 sebesség, ez így jobb. 28-as gumik most már nagyon ki vagyunk bánázva és kényelmes.
Amennyiben publikus, mondjuk nem nagyon szoktam vágni, de ha gondoljátok, kivágom, szóval amennyiben publikus, mert tudjuk, hogy egy kerékszett, de akár gumiról is beszélhetünk, egy konti szintű csapatnál tök nagy költség. Tehát nálatok mi a helyzet? Mi van akkor, ha nem tudom, Karl Ádám összehoz a kétszakaszos rodoszi versenyen 3 defektet? Akkor mi a folytatás? El vagytok ilyen szempontból tökre látva, vagy mindenki vesz magának? Most ez nyilván egy extrém felvetés.
El vagyunk látva, ezek mind csapat rendelkezésére állnak. Egyébként elnyebelnye és felkerül a szégyen táblázatba a 3 defekt kegyetlenül. Vezetünk egy Excel-t a bukásokról, különböző defektekről, kerékpártörésekről, és az év végén kisorsoljuk a rozsdás küllődíjat, minek nevezzük.
És Karlul hol volt a tavalyi táblázaton?
Hát, az jó kérdés. Van egyébként mindenféle bukás is,
igen,
feltüntetve benne, ott jól álltam, tehát sokat én azért ezt most lekopogom, majd nem szoktam esni. De defektet sem nagyon szoktam kapni. Ezt is lekopogom.
Jó, oké, bicó témában még egyetlen egy zárójeles gondolat. Játsszunk el azzal a helyzettel, hogy pénz nem számít. Ádi, te, ha választhatnál saját magadnak, vagy tegyük fel csapatfőnök vagy, akkor a saját csapatodnak egy bicó márkát mivel mennétek, és mit választanál? Mondom, bármit lehet.
Maradnék valószínűleg a Williamnél, csak a toppázukat választanám.
Ja, ez a Villar egyébként szerintem is eléggé adja a Villar filánt, ez valószínűleg megállja a helyét.
Első versenyekről beszéljünk, ugye Görögország. Milyen volt a kezdés, mennyire durva a mezőny? Nálatok is azzal, mint amit látunk a tévében, World Tourba, hogy év első verseny, és olyan átlagok jönnek ki, mint régen, 5-6 évvel ezelőtt kijöttek mondjuk március közepén?
Azt gondolom, hogy mezőny erőssége az eléggé ugye rendben van kontinentális szinten, annak ellenére, hogy a szezon kezdete, hogy már több ember igazából több versenynapon van túl, viszonylag jó formában van a mezőny. Én megmondom ezt, hogy így a formámmal nem voltam annyira tisztában még a verseny előtt, tudom, hogy annyira rossz formában nem vagyok, de top formában sem. Tour de Hongriára időzítjük igazából a formát az edzőmmel. Igazából ami benne van eredmény, azt el szeretném érni. Hát az első napokon ugye enyhe emelkedős befutó volt, mindkét nap 1,8 km volt az első nap a végén, ami emelkedett, a második nap meg 3 talán. Első nap az még úgy, ahogy azt gondolom, hogy az úgy feküdt, tehát még ilyen rövidebb emelkedőkre még úgy fel tudok menni. Nyilvánvalóan 1 km a vége előtt ott elestek előttem, ráadásul a meredek részen, ahol az eleje meg beletámadott, úgyhogy elég nagy volt ott a sebességkülönbség. Én kilettem a zökkentve, úgymond a ritmusból, és olyan formán meg jel meg nem volt, hogy összezárjam ezt a különbséget, amit ott elvesztettem. Elejébe jöttem, azt hiszem 24. lettem. Különösebb elvárásom talán így nem lehetett. Második nap pedig Kristófot próbáltam segíteni. Nekem aznap nem volt túl jó napom, ugye Árvai Kristóf meg viszonylag jó formában van. 15. is lett a nap végére. Segítettem neki helyezkedni, meg a csapat is ugye egész nap pozícionálta. Aztán volt még egy egynaposunk, ami tehát az egész szigetet körbe kellett lényegében tekerni.
Hát az 190 kilométer volt, azt néztem.
Igen. Hát az meg a végén sík volt, úgyhogy az egy olyan nap volt, ahol igen, és az eredményért mentem. Elég szelektív volt úgy az egész nap, az elején elég hosszú emelkedő, utána oldalszelezés, aztán kisebb emelkedők, folyamatosan szétbomlott igazából a mezőny, aztán összezárt, szétbomlott, összezárt, úgyhogy kemény nap volt igazából. Én végig elő voltam, és tudom, első 30-ba, nagyobb, illetve a kisebb emelkedőkön se volt úgy különösebb problémám. Igazából onnantól a véghajára koncentráltam. A szökés az hatan voltak egyébként elől, azt pont a célvonalon értük volna utol. Lényegében a célvonalon értük őket utol. Tehát azonos idővel érkeztünk, de nem mezőnybefutó volt. Végül 6. lettem a mezőnybefutón, ami így összességében a 12. helyre volt elég, mert a szökés az még pont előttünk volt.
Megint csak azt mondom, hogy ahhoz képest, amit a tévében látunk, az ilyen konti versenyeket hogy képzeljük el? Tehát itt is van két-három csapat, nem tudom, példakedvéért Coop, az Asztanának a devósora, az ATT esetleg, amely így 4-5 fővel összeáll és konkrétan irányít, vagy ez támadás-támadás hátán és végig káosz?
Hát általában ugye az első napok egy több naposan nyilvánvalóan annyira nem kontrolláltak, mert még nincs úgymond elfoglalva senkinek így az összetettbeli helye, de amint ez így kialakul, tehát az első nap kóposok, ők vezettek, utána ők vállalták magukra a második nap leginkább a vezetést. Onnantól, amint már nagyjából kikörvonalazódik az erőnléti sorrend, onnantól már úgy zajlik, mint egy profi verseny. Tehát nagyon beletámadgatás nincs, esetleg, hogyha nagyon-nagyon szelektív a pálya. De egyébként meg elengedik a szökést, utána egy kis laza tempó jön, amíg eltávolodnak, és utána meg az összetettbeli érdekelt csapatok, vagy esetlegesen akik a szakasz végére akarnak menni, azoknak a csapatai előállnak és leforogják a különbséget.
Geri, ha megnézzük a színvonalat, csak nagyon őszintén, szerinted egy ATT-hez, Vorarlberghez képest hol vagytok, vagy egész egyszerűen napi forma, és őket is lehet verni?
Ők sem legyőzhetetlenek, de hát csapat erejében tekintve azért felettünk állnak, persze. Work in progress, dolgozunk rajta, hogy javuljanak az arányok, és le is győzzük őket.
Az Epronex Hungary-nek idén is, annak köszönhetően, hogy Conti a csapat, a Tour de Hongrie lesz az év fő versenye. Ádi, te az előbb mondtad, hogy odaidőzíted a csúcsformát. Mekkora kihívás egy ilyen Tour de Hongrie? Mert nyilván mi nézőként tökre örülünk neki, hogy sztársprintereket látunk, te gondolom kevésbé, mert azért már ott tart a Tour de Hongrie, hogy 10-be sem egyszerű jönni, nem? Egy sík szakaszon, egy mezőny hajrán.
Nem, én igazából örülök neki, hogy minél erősebb mezőny van, nyilván annál többet ér az eredmény. Tehát nekem ez egy pozitív dolog, nagyobb kihívás, nyilvánvalóan, de én szeretem a kihívásokat is.
Jó, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy Krune végén, Jakobsen, Bennett, Juven, Bauhaus, ha a tavalyi mezőnyt nézzük, azért ezek nagyon durva nevek, tehát hogy hozzájuk közel kerülni is nehéz szerinted? Vagy én ezt túl misztifikálom egy picit?
Nyilvánvalóan nem könnyű velük felvenni a versenyt, már amúgy is olyan felvetést kapnak, hogy minimális hátrányom talán ott is származik, mondjuk bízok a csapatban, hogy jó felvetést kapok, de nyilvánvalóan ők már tehát folyamatosan ezt gyakorolják, kifejezett sprint vonataik vannak, ebből azért nagy előnyt tudnak kovácsolni, plusz még ugye leggyorsabbak a világon, úgyhogy nem könnyű ellenük felvenni a versenyt, de én igazából bizakodó vagyok. Azt gondolom, hogyha oda teszem magam az edzéseken, jól fel tudok készülni, akkor van esélyem előbe jönni.
És az mit jelent az esetben, hogy elölted te? Azt mondom neked, hogy egyszer top 10-es leszel sík szakaszon, azt aláírod, vagy azt mondod, hogyha jól kiadja, hogy top 5 is benne lehet?
Azt gondolom, hogy benne lett a top 5 is, igen. És igazából ilyen eredményért is megyek. Tehát engem ez motivál, hogy én elhiszem azt, hogy én be tudok jönni a 5-be, ami nekem az én szememben is egy komoly eredmény. Lényegében ezért van kedvem indulni a versenyre.
Ez szerintem egy tök jó mentalitás egyébként, mert mondhatnád azt, hogy figyelj, én örülnék annak, hogyha csak konti csapatok jönnek, és akkor ott egyszerűbb top 5-öket vagy győzelmeket hozni. Szerintem ezt így jól látod, meg hát nem azt kell megcélozni, hogy 12. legyek.
Igen, én is így látom igazából. Hát, hogyha odállok egy versenyre, akkor ami fekszik nekem nyilvánvalóan, tehát nem a, most nem a kékesről beszélünk meg a pécsi szakaszról, de akkor igenis azért megyek, hogy jó eredményt érjek el. Szóval én ilyenkor nem nagyon veszem figyelembe, hogy most a Grönevégen áll velettem, vagy a Viviani, hanem én igazából versenyzőként tekintek rájuk, és úgy versenyzek, mint más versenyzőkkel nyilvánvalóan. Mondjuk azt tudom, hogy nagyjából mi várható tőlük, vagy milyen erősek, illetve ez nyilván abba szól bele, hogy versenyzek. Tehát másképp versenyzek ellenük, mint mondjuk konti szinten, de nem írom le az esélyeimet előre.
Geri, két kérdés a Tour d'Hongrie-val kapcsolatban. Egy, ti mennyire tudjátok már most, hogy tőletek ki fog indulni, vagy egész egyszerűen tavasz alapján dönt majd a szakvezetés? A kérdés B része pedig úgy szól, hogy nálad is a Pécsi a királyetap, ugye helyi erőnek tekinthetünk, május 12-én lesz az a szakasz.
Hát, hogy mennyire lejátszott egyelőre a csapat összetétele, azt mondanám, hogy négy hely az nagyjából már megvan, hogy kiket szeretnének vinni. Talán két helyet mondhatunk kiadónak, de nyilván ezt így leírni még nem lehet papírra, vagy egyáltalán fixen elfogadni, mert azért még odáig eltelik másfél hónap. Formák jönnek, mennek, le lehet betegedni, le lehet sérülni, tehát minden közbeszólhat, és hát mivel nem egy túl nagy létszámú csapat vagyunk, 13-an összesen, kb. Mindenki szóba jöhet.
És akkor a pécsi szakasz?
Az nálam is királyetap, azért célom idén el is jutni, nem csak a keretbe, hanem Pécsig. Produktívan hozzátenni a verseny, ez mindenképpen szeretnék. És persze Pécs az szívem csücske, úgyhogy ott valami nagy sót csinálni, az szép lenne.
Ki jött az útvonal, és most nem fogunk itt elmerülni a részletekbe, de azt szeretném kérdezni, hogy azzal, hogy például május 11-én lesz egy egyeki szakasz, ottani befutó, az azt jelenti, hogy te például többet elkanyarodsz arra, vagy amúgy minden centit ismersz?
Hát megvan őszintén, azért ritkán szoktam arra edzeni, de mindenképp fogok arra menni, még a Hongri előtt. Az, hogy most folyamatosan arra járni, vagy fogok járni, azt nem mondanám, de egyszer-kétszer mindenképp azért meg fogom nézni rendesen befutót, meg a körpályát, amerre megy.
Geri, hozzunk be egy pici aktualitást, egy pici vörtúrt. Szerintem elég ütős volt, és gondolom ti is láttátok, Tadej Pogacar támadása Strade Bianchén, az a bizonyos 81 kilométeres szóló. Hát ha már te diplomás dietetikus vagy, akkor megkérdeznélek arról, hogy ezt kaja ügyileg hogy lehetett megtervezni, összeállítani? Szerinted mennyit és mikor evett Pogacar? Tök érdekes szerintem maga a kérdés, meg kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
Nagyon nagy rejtély ebben valószínűleg nincsen, hogy mit és mennyit. A rejtély az benne van, hogy hogyan képes befogadni ezt az iszonyatos mennyiségű szénhidrátot, amit el kell ilyenkor fogyasztani. Ez jelenleg 120 g-ot szokták ajánlani, most az ilyen ufók el tudnak fogyasztani 140 g szénhidrátot óránként, és felszívni is, de hát ez ugye generációs csoda nagyjából, hogy ezt valaki ténylegesen fel is tudja szívni és elégetni. Ez az ő óriási tehetségük, vagy hát egy jó nagy részük, része a tehetségüknek, hogy ezt az iszonyatos mennyiségű tápanyagot el is tudják égetni portolás közben. Hát valószínűleg tartották ezt a bevitelt folyamatosan, és onnantól, hogy egyedül volt, már könnyebb dolga volt a táplálkozással, nem kellett figyelni azt, hogy éppen kinek a kerekén esett át. Egyébként általában szakasz elején szoktak többet tenni most már, a versenyzők már minél frissebb az ember, még annál jobb a felszívódása is. Később erre már nehezebb figyelmet is fordítani, így ezért általában nap elején visznek be több szénhidrátot. Óriási töltés ez már nincsen verseny előtti napon, pláne nem több napig előtte, hanem egy egész normális szénhidrátbevitel. Jó, most ez persze élsportolói szinten, ez a 10-12 g szénhidrát teste meg kilogrammonként, ami azért durva, de ez a norma a sportolóknál. Úgyhogy ezt viszik napról napra, és szakasz közben viszik be a legtöbb szénhidrátot.
Karl úrtól kérdezném, hogy ő 2021-ben esetleg, amikor még Monakós volt, nem tekergett együtt Tépogacsárral?
Pogacsára nem, de más klasszisokkal igen.
Velük egyébként egyszerű? Vagy számít az, hogy én egy átlag amatőr vagyok, esetleg nem tudom, Monakó mez van rajtam? Tehát ők ebbe különbséget tesznek?
Úgy mondanám, hogy a csapatnak azért van ott ismertsége. Azt hiszem, hogy ezeknek a profilnak, akik ott laknak, a Monakói Szövetségnél van, vagy ott csinálják a licenszüket, és ezáltal az én régi csapatfőnököm körülbelül ismer kb. Mindenkit, és emiatt esetleg van egy ilyen kisebb baráti viszony így az olyanokkal szemben, akik így ebben a csapatban voltak. Itt meg tudnám említeni például Gilbertet is. Az én időmben az ő bicikli boltja szponzorálta a mi csapatunkat, és volt többször is, hogy eljött velünk edzésre, csomót lehetett vele beszélgetni. Egyébként egy nagyon-nagyon rendes ember.
Viszont akkor meg kell kérdeznem Tour d'Hongrie kapcsán, mert ugye bejelentették, hogy jön Sagan vele esetleg, mert ő már hosszú évek óta ott lakik.
A Sagannal mentem, igen, egyszer.
Teljesen véletlenül összefutottatok, és akkor még véletlenül sem ráz le téged? Hanem mondjuk elkezdtetek beszélgetni?
Ja, vele beszélgettem, igen, egy keveset, nyitott volt igazából. Jó, nyilvánvalóan, hogyha mondjuk valaki épp részt távozik, és tényleg oda koncentrál, akkor közben nyilván nem preferálja senki, hogyha zavarják, de Sagan akkor éppen hazagurulászott, épp a távéja után, úgyhogy mondta, hogy csatlakozhatok nyugodtan.
És a szóba került, hogy ő szlovák, te magyar?
Szóba került, vagy hát mondtam neki, és kérdeztem is, hogy ismeri a egyik szlovák haveromat, mondta, hogy igen. Mondtam, hogy vele versenyzek, úgyhogy így beszélgettünk egy keveset.
De akkor nem magyarul reagált, mert azt hallottam, hogy maximum egy-két szót tud.
Ja, nem.
Hogy beszél? Milyen nyelven beszéltetek?
Lehet, hogy olaszul egyébként. Vagy angolul, már nem emlékszem annyira, de azt magyar szavakat nem mondott. Ez a lényeg.
Szezon első felének egyik érdekessége volt Ján Trátnyik, aki ugye 2015-ben Amplac BMC-sként még budapesti befutót nyert a Tour de Hongrin. Szóval Ján Trátnyik, aki már Viszmás, és ugye az omlópot nyerte, mi is írtunk róla cikket az Eurosporton, ő, hát ha nem is büszke rá, nyilván senki ne így értse, hanem nagyon őszintén mesélt az evés zavarairól, amik még quicksteppes időszakban voltak neki, 2011 az év, és erre írtatta nekem, hogy ja, ez egy tök érdekes téma, meg ugye mi Marcival is belekóstoltunk az előző podcastben, azt nyilván majd folytatjuk, de mire gondoltál, mert nekem nem fejtetted ki.
Egyébként eléggé meghatározó ebben a sportban, hogy kinek milyen súlya van, de egyáltalán nem annyira, mint általában véve az energiaellátottságunk, viszont ez mégis mindig egy ilyen belülről jövő kényszer, késztetés. Lényeg, hogy belső motivációból szokott fakadni egy csomó versenyzőnél, hogy még lejjebb kell tornázni a testsúlyt, csak ez sokszor hát eléggé mellé sikerül, és bele tudnak szaladni bizony a táplálkozási rendellenességekbe, ami nem csak egy ilyen manukán marhaság, hanem itt komoly hormon problémákról lehet beszélni, ami hát egyrészt ugye nemi működés, csontanyagcserezavar, csontritkulás, ilyen dolgokat tud okozni, egyáltalán nem egy mókás dolog, meg hát depresszióba is eléggé gyakran beleviszi a sportolókat, így azért ez nem egy olyan vidám sztori. Az, hogyha valaki ezt fel tudja ismerni, azért ahhoz sokszor mélyre kell már jutni, tényleg beleszaladni nagyon sok kudarcba, hogy ezt egyáltalán felismerje, vagy pedig egy szakember erre ráébreszti a sportolót, hogy valószínűleg túlterhelt, túledzett, alulkalorizált állapotban van. Az én tárházamban általában elég erősítő kártya a labordiagnosztika ilyen tekintetben. Ezt én úgy érzékelem, hogy általában sikerül átnyomni, hogy felismerje egy sportoló, hogyha túledzettségbe belekerült a túlszigorú diéta miatt.
Ádi, te a pályafutásod során találkoztál ilyen nagyon durva evészavarral? Most nem feltétlenül arra kérlek, hogy nevet mondj. Tehát, hogy ez mennyire gyakori, arra próbálnék finoman rákérdezni, vagy te mit tapasztaltál?
Hát szerintem a modern kerékpárban már talán egyre kevesebb ilyen eset van. Én egyről vettem tudomást, még a régi csapatomban. Volt, aki ezt így túlzásba vitte, de ezen felül így más tapasztalatom nincs ezzel ilyen téren.
Az mit jelent, hogy túlzásba vitte? Tehát azt te láttad rajta, hogy nem eszik az ember konkrétan?
Hát evett, csak így a szénhidrátokat mellőzte, elég magas edzés mennyiséget végzett, és hát már télen elkezdte igazából ezt a diétáját, vagy nem tudom, minek nevezzem, és ebből az lett igazából, hogy tavasz kezdeténél már nem tudta ezt tovább csinálni, vagy mentálisan, és akkor meg átkerült a másik oldalra, és akkor meg túl sok szénhidrátot vitt be, és akkor meg az elhízáshoz vehetett, talán mentálisan is nem tudott úgy teljesíteni a versenyeken, és akkor lényegében kb. A karrierjének így végre. Ezre, hogy oda kell figyelni, hogy ez így ne forduljon elő.
Ja, hát ez általában a problémával is jár, hogy valaki túlszigorúan diétázik, ezt tudja csinálni úgy 3 napig, az erősebbek még tovább, de eljön az a pont, hogy robotpilótába kapcsol, és magára rántja a hűtőt.
De Geri, akkor az a mondás napjaink profi kerékpársportjában, hogyha nem töltesz az autóba üzemanyagot, akkor nem fog menni, valahol igaz?
Teljesen, persze, így van. Egyébként, ami nekem ilyen megdöbbentő dolog volt, hogy ez még viszonylag friss felismerés, még mostanában kezdi magának ezt beismerni a kerékpársport. Cavendish dokumentumfilmet én megnéztem a télen. Neki 2018-9 volt ez a nagyon nyögvenyelős eredménytelenség időszak. Hát ő ott mondta, hogy elment edzeni, nem evett edzésen, és utána sem evett a következő napig, meg egész napokat kihagyott, hogyha pihenő nap volt, és a csapata előbb küldött neki pszichológust, mint hogy megpróbálták volna kezelni táplálkozási problémáit, szóval ez még szerintem nagyon újdonság lehet a modern kerékpársportban, hogy ezt elkezdjük felismerni, holott már szerintem más sportágakban, esztétikai sportokban egész biztos ez évtizedek óta ismert probléma.
Zárjunk egy picit vidámabb hangulatban, egy ilyen kérdezfelelek zárásként. Pogacsár vagy Vingegor? Ki a szimpibb, kit szeretsz jobban?
Hát én Pogacsát.
Pogacsán én is inkább.
Cyclocrosst hagyjuk, szigorúan országút, Wout van Aert vagy Van der Poel?
Vanderpool.
Fanart.
És ha azt kérdezem, hogy tedd félre a szimpátiát, ki a jobb versenyző szigorúan országúton, akkor?
Vanderpool.
Vanderpool talán. Fanart komplettebb versenyző, de Vanderpool jobb abban, amit csinál.
Oké, ha azt mondom nektek, hogy Walter Attila idén nyer egy nagyot, a nagy alatt World Tour versenyt, illetve World Tour versenyen szakaszt értek, akkor azt mondjátok, hogy...
Én bízok benne, hogy sikerül neki.
Mi?
Közel 100%, maradjunk ennyi.
De visszakérdezik, egyetérted is azzal, hogy Walter Attila egy nagy verseny nyer? Jó, kicsit sugalmazó, persze szurkolunk Attilának, igen.
Egyébként lehet, hogy igen, egy picit ilyen erőltetetten tettem fel a kérdést, lehet, hogy úgy kellett volna feltenni, hogy mit vártok Walter Attilától, és akkor jobb lett volna a válasz. Oké, Walter B. kérdés, verhető ő, most nyilván hagyjuk a bukást meg a betegséget, verhető ezen a Pannonhalmi pályán, OB?
Azt gondolom, hogy nehezen, nagyon nehezen, mert neki azért így fekszik ez a pálya, és az elmúlt évekből azt láttuk, hogy igazából mindennek jó kell ahhoz sikerülnie, vagy elsülnie, hogy fel tudja bárki is Magyarországon venni vele a versenyt. Hát azt nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon-nagyon nehéz.
Szerintem 22 volt az utolsó év, amikor verhető volt tavaly, ez egy másik dimenzió. Idén meglátjuk, formák jönnek, mennek, lehet, hogy bennem ott fog tartani.
Mi az a verseny, amit ha ráérsz, tévében biztos, hogy megnézel, és csak egyet mondj?
Az olimpiát.
Jó kérdés, hát hogyha csak egyet lehet mondani, mert én általában azért elég sokat megnézek, akkor szerintem én a VB-t nézném meg.
Srácok, köszi szépen! Nagyon-nagyon sok sikert kívánni 2024-re, remélem, hogy kiadja majd a Tour de Hongrie. Hát gondolom Ádi ott lesz, úgyhogy neki akkor minimum egy darab top 5-öt kívánnék, Gönczi úrnak meg egy kerettagságot. Így jó zárásként?
Szuper, köszönjük
Köszi.
szépen.
Én köszönöm. Sziasztok!
Sziasztok!